Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közösségi házat és nevelési központot áldottak meg Hernádvécsén. Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyéspüspök április 2-án szentelte meg az új közösségi házat és nevelési központot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Az ünnepélyes alkalmon jelen volt Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Úgy fogalmazott, a közösségépítés és annak egyben tartása az élet egyik legnehezebb feladata. A közösség megtartása és egyben tartása a mindennapi problémákkal és konfliktusokkal az egyik legnehezebb emberi munka, de annak gyümölcseként a gyermekvédelemben dolgozók átformálhatnak egy-egy életet. Nyílt hétvégét tartottak az EGRI szemináriumban, melyen a papi hivatás iránt érdeklődő 15 fiatal vett részt. A programban szerepelt szentmise, szentségimádás és ünnepélyes zsolozsma. A résztvevők a kispapokkal együtt szolgáltak az EGRI bazilikában Ternyek Csaba érsek vezetésével a virágvasárnapi ünnepi szentmisén. A nyílt hétvége résztvevőit szeretettel várják újra a szervezők a papszentelés napján, valamint a nyári hivatást tisztázó lelki gyakorlaton. 200 kárpát-medencei középiskola 600 diákja vett részt idén a Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi Főapátság által közösen szervezett Kultúrán Osztrá történelmi vetélkedőn. A többfordulós verseny 11 legjobb csapata a főapátságban rendezett döntőn mérte összetudását. A versenyen a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium egyik csapata lett az első helyezett. 2022-ben szervezett először közös imádságot az EGRI Fertálymesteri Testület gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A korábban közigazgatási feladatokat ellátó, ma hagyományőrző és kulturális tevékenységeket folytató fertálymesteri közösség fontos feladatának tartja a kereszténység értékeinek felmutatását. Kezdeményezésükre idén április 8-án hétfőn tartanak városi rózsafüzért Egerben, a Dobó téren, 18 órától. A szervezők célja, hogy kilépve a templomok csendjéből, közösségben fohászkodjanak Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Megváltozik az átalánydíjas ügyfelek gázfogyasztásának elszámolása. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos közlése szerint a szabályozás már a mai naptól életbe lép. A változás szerint attól függően, hogy az adott hónap hány napból áll, előre kalkulálni lehet, hogy mennyi kedvezményes, rezsivédett áru gáz jár az általányban fizető ügyfélnek. A változással a háztartások előre tudják majd, hogy mikor és mennyivel lógnak a kedvezményes gázmennyiség fölé. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben arról beszélt, hogy Magyarország ellenzi a NATO koordinációs szerepének megnövelését az ukrajnai fegyverszállításokban és az ukrán katonák kiképzésében. Kiemelte, a katonai támogatás összehangolása idáig kétoldalú alapon zajlott, a szövetség nem vett részt ebben, ugyanakkor a tagországok döntő többsége egyetért azzal, hogy a NATO koordináló szerepét növelni kell. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a szövetségi főtitkár tisztségét közép- vagy kelet-európai tagállamnak kellene adnia. Együttműködési megállapodást kötött a gondosóra program és az országos mentőszolgálat, hogy még gyorsabban érkezzen a segítség, jelentette be a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta, azon dolgoznak, hogy a gondosóra diszpécser központjától a mentés irányítás minél pontosabb információkat kapjon. Megkezdte a választási értesítők postázását a Nemzeti Választási Iroda. A szavazóköri névjegyzékbevételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat, annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol szavazni lehet, valamint a szavazás idejét. Az ukrán-magyar határszakaszon 5252-en léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4228-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Alapvetően változóan felhős idő valószínű több órás napsütéssel, és napközben csak helyenként lehet kisebb zápor. Északkeleten az ég is megdörrenhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2024. április 8-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri mátságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Szakadok mindenségből, te veled a világ tetején. Születek a fényerekkel, a remény sugarak melegén. Belehalok minden este, az ilyen szerelem betegén. És tudod-e, hogy az a jó, forró napokon üdeszó? És tudod-e, hogy az a szép, kisebb a család levelén? És tudod-e, hogy ide ben, az az a szép vésebb a család levelén. És tudod-e, hogy ide bent, azt kell, hogy ölelj hevesen. És fogod-e a kezemet, vágy már az ívem eleget.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Regnum Marianum és az Antiochia közösségek sajátosságait mutatjuk be.
Én Andrejszky Toma vagyok, közlekedésmérnökként dolgozom főképp. 20 éve vagyok Regnumi a Cankó közössége által, és a Vöcsköket 8,5 éve vezetem, 16 éves sútyó gyermekeim vannak, nagyon szeretem őket. Így kötődünk valahogy a Regnumhoz. Hát 1898-ban elég régen alapították a Regnumot, és azóta nagyon sokat alakultunk, hogy mi is a célunk, meg hogy is épülünk fel. Az elején papi közösségként indult, és hamar rájöttek, hogy az ifjúságnevelés az, ami talán a fő célkitűzése lehetne a Regnum Marianumnak, de ebben is nagyon sokat formált főleg a kommunizmus, ami alatt a regnumi perekben annyi atyát bebörtönöztek, hogy kezdetben a papi közösség vezetéséből át kellett, hogy folyjon a civilek kezébe a regnumi csapatok vezetése, és a mai nap is inkább ez az aktívabb, hogy civilek, egy férfi és egy nő vezetnek egy nagyságrendileg 10-14 fős kis csoportot, jellemzően 9-10 éves kortól 18 éves korukig, és utána valamiféle nihil következik, amit majd még később erre visszatérünk. Körülbelül 3000 fő tartozik ma a Regnumból, de ez a 3000 fő, ez együtt leginkább a DESZ 8-on szokott találkozni. Minden évben december 8-án Szent István Bazilikában jövünk össze ünnepelni a szeplőtelen fogantatás ünnepét, illetve még a majál is az, ami egy ilyen közös rendezvényünk. És ez a 3000 fő, ebben a papok benne vannak, a házasok, az idősek, a nagyon kicsik, és igazából, amit konkrétan szűkíthetnénk Regnumra, az mondjuk egy nagyságrendileg 100 darab kis csapat vagy kis közösség, ahol ténylegesen az ifjúság nevelés történik a valamennyire Regnuminak mondható pedagógia vagy elvek mentén. A Regnum erőteljesen Budapesthez kötött, kezdetben onnan indult, aztán ugye a kiköltözések révén elkezdett így tágulni az agglomerációk felé, Zsámbék irányába, Gödre, most már Fótra, Pilisiek is egyre acélosabban vannak jelen, illetve van még egy ilyen csodálatos mellékágunk Sopron, ahol néha erőteljesen rácsodálkozunk, hogy még mennyire közelebb vannak a gyökerekhez néhány esetben, mint mi magunk Budapesten. Az ifjúságnevelés tehát a fő feladatunk, és ez a hármasság, hogy felnőtt keresztény magyar fiatalokat, és hát katolikus keresztény magyar fiatalokat szeretnénk nevelni. Ez az, ami leginkább megjelenik a kis csoportonkon, vagy ez az, aminek a leginkább jó volna megjelennie, vagy amit a leginkább szeretnénk, hogy megjelenjenek a kis csoportokon. Cserkész pedagógiával működünk, vagy azzal dolgozunk. Az 1908-as év... Vagy nagyon jó vagyok Regnum töréből, miért maradt meg ez? Tehát a regnumi atyák is hozták be Magyarországra annó a cserkész pedagógiát, és ez nekünk nagyon megtetszett akkor, és 1910-ben volt egy vági tutajút, ami egy ilyen legendás kirándulás, inkább legendás tábor volt, ami így megnyitott egy új dimenziót a Regnumnak, ami a mai napig egy nagyon fontos elemünk, az, hogy így kimegyünk tulajdonképpen a pusztába, hogy kimegyünk az erdőbe, kimegyünk táborozni, ott valahogy keressük a gondviselést, és nekem van egy olyan erős érzésem ezzel kapcsolatban, hogy bár tudunk egy csomó mindent mondani arra, hogy ez miért jó, meg miért működhet, de tulajdonképpen azért csináljuk, mert egyszer bejött, és ez azóta működik. Tehát, hogy azért visszük ki a gyerekeket az erdőbe, mert ott így történik valami, ott így kézzelfogható az Isten, és hál' Istennek ez elegendő, hogy oda megyünk. Úgyhogy ez az erdőszeretet ez közel áll hozzánk, és ide nagybetűkkel felírtam még magamnak a csövezés kifejezést. Tehát, hogy amikor mi erdőbe megyünk, akkor jellemzően nem az a fő törekvésünk, hogy így a legkényelmesebb körülményeket megteremtsük. És én másfél éve voltam gyalogos vándortáborban az enyémmel, és a legjobb szállásaink azok voltak, amiket így az erdő közepén így, hát itt, itt jó lesz, így egyet bárhol lehet aludni alapon, és hát ez tényleg sokkal közelebb áll mondjuk a csövezéshez, mint a sok nap alatt felépített cserkésztáborok, amik egyébként zseniálisan néznek ki mellette. A Regnum lelkiségével kapcsolatban szerintem nagyon sok pozitív csíra és sok változás történt az elmúlt években. Én nyilván az elmúlt évekre látok rá, ezért a nagyobb távlatokról kevésbé tudok beszélni, de főként a vezetőképzőkre elmenni hajlandó emberek, akik úgy rendelkeznek olyan energiákkal, amiket hajlandók a közösségi közösbe is betenni, ő általuk indultak be olyan évről évre visszatérő, vagy hónapról hónapra visszatérő események, ahol így fórum van arra, hogy az Istenhez is így együtt közeledjünk, nem csak kis csoportos szinten, hanem nagyobb szinteken is. Például minden hónap harmadik kedjén ilyen hajnali roráta jellegű misére lehet fakultatívan összejönni, általában a Városmajori templomban. A Dec 8-as ünnepség előtt van egy 24 órás szentségimádásunk, amit ahova rengetegen el szoktak menni. Az angyalról lehet, hogy már hallottak a budapestiek, egy adventi és nagybőti gyónási alkalmak, ennek a rövidítése, és általában 15-20 pap gyóntat 4-5 órán keresztül nagyon nagy mennyiségű embert, és ebbe is a Regnum bele tudja tenni az energiáit, és nagyon sok regnumi el tud erre jutni. A Regnum felső vezetésének a vágya, hogy elmozduljunk valamiféle spiritualitás és nagyobb lelkiség felé, az így főleg ezekben a programokban tud bontakozni. A vezetőképzést említettem már, ez egy nagyon fontos Regnum szívdobbanásait meghatározó motívum. Van egy műhely nevezetű vezetőképzőnk, ami nagyságrendileg egy 12 évvel ezelőtt indult, és egy rövidebb, gyakorlatiasabb képzést kíván nyújtani, nem megspórolva azért a lelkiségi tartalékokat sem. Ezzel szemben a patkoló, ami már egy sokkal nagyobb múltra nyúlik vissza, ugye Varga Péterhez is kapcsolódva, és a Veron lányát pedig én vezetem. Fornai lányok, a legnagyobb királylányok, és a patkoló pedig egy másfél éves képzés, a műhely egyébként kezdetben fél éves volt, most arra egy évesre dúzzat. A patkoló egy másfél éves képzés, ami nem is annyira gyakorlati vezetésről, mint felnőtt keresztényi válásról szól, és teológiát, erkölcstant, hát mondjuk a pedagógus, tehát vannak vezetéshez kötődő modulja is a patkolónak, de sokkal hangsúlyosabb ott a lelkiség. Például ott van a jezsuitákkal közösen egy 8 napos csendes lelki gyakorlat a patkoló nagy elcsend címszó alatt. Úgyhogy ezek nagyon nagy lelki GDP-ket tudnak termelni, és ezért vigyázunk is rájuk. Felírtunk néhány problémát, amik a Regnumot viszonylag nem is meghatározzák, de úgy mozgatnak bennünket. Egyrészt a növekedés egy nagy kihívás nekünk, főleg amiatt, hogy a Regnum az nem egy pedagógia. A cserkészetnek olyan irányelvei vannak, és olyan leírtsága, hogy az, hogyha Manchesterben elkezd valaki a mentén egy cserkész csapatot alapítani, akkor, és azok mentén csinálja, akkor így bátran mindenki azt mondja, hogy igen, ez cserkészet király, és mi együtt vagyunk, és közösségben vagyunk. De a Regnumban nagyon-nagyon fontos nekünk a személyesség és a személyes kapcsolat. Emiatt nagyon sok gondolkodás folyik arról, hogy mi az a növekedés, amit megengedhetünk magunknak, amit elbírunk, ami mentén még megmarad a személyesség. Sopron jelenléte az most gyógyító vagy széthúzó, hogy őket mennyire ismerjük, mennyire nem ismerjük, és ebben nagyon kell keresnünk így a Szentléleknek a hívását, hogy merre mozduljunk el. A vezetőknek a kiégése talán az, amit ide második pontnak felírtam, mert hogy amit a vezetőinktől kérünk, vagy amit nem is kérünk, ami úgy kialakul, hogy nagyon ideális volna, az sok esetben nagyon irreális. Én 8,5 éve vezetem például a Vöcsköket, és egy nagyságrendileg 10 év az, ami alatt mondjuk a legkisebbektől az ember végig tudja vezetni azt az adott népet az önállósodásig, ha létrejön az önállósodás úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Úgyhogy ez a fajta elköteleződés, ez abszolút nem elvárható, és nagyon fontos, hogy ezt megbecsüljük. És itt a vezetők kiégése pont alatt talán azt is el lehet mondani, hogy még nagyon keressük az eszközöket arra, hogy ezt igazán meg tudjuk becsülni. Tehát, hogy kellően tudjuk ünnepelni és szeretni az önkénteskedéseinket. És ugye az a fura helyzet, hogy aki a Regnum vezetősége, mondjuk a hatok, vagy vannak helyi elnökök, vannak rétegvezetők, ők is ugyanolyan önkéntes alapon dolgoznak, és hogy ennek a kultúráját valahogy jól kialakítsuk, hogy az amúgy is önkéntes munkát végzők megköszönik a másik önkéntes munkát végzőknek a munkájukat, és ez oda-vissza is megtörténjen, és ne valami protokoláris alapon, ez még így formálódik bennünk, de ebben is van vágy, hogy valahova eljussunk. Nyilván itt az intézményesedés is egy fontos kérdés, mert ahogy nőnek a méretek, úgy egyre nehezebb egy regnummajálist megszervezni, egy napot, ahova mondjuk 1000-1500 ember eljön, és akkor, hogy ott csak kaja legyen, meg helyszín, meg ilyenek, az már önmagában jó problémákat hoz. És még a senior regnumnak a kérdése az, amin évek óta nagyon sokan, nagyon sokat gondolkoznak és dolgoznak, hogy mi lesz azokkal, akiknek önállósodott a csapata, esetleg felbomlott a csapata, és nem kezdenek vezetésbe. Tehát a nem vezető regnumi fiatalok, ők tudnak-e tenni a közösségért, őket meg tudjuk-e szólítani, hogy tegyenek a közösségért, és ezt nagyon keressük.
5,5 éve vagyok heti rendszerességgel a csapatommal. Előtte 2 évig voltam. Ilyen havi rendszerességgel találkoztunk a gyerekekkel, akkor még óvodások voltak, és egy kicsit így bele akartuk őket szoktatni az egészbe, hogy megtapasztalják, hogy milyen egy ilyen kvázi regnumi csapat. És 2013. szeptemberében alakultunk, és azóta minden pénteken találkozunk családoknál. Minden pénteken be vagyunk osztva, hogy kinél találkozunk. Lát minket vendégül, ő ad nekünk vacsorát, és ott egy ilyen kis otthon légkörben tudunk lenni. Az ökörszemek 12 gyerekkel indultak, aztán 14-en lettünk, majd egy gyereket sajnos elveszítettünk, amint kilépett a csapatból, és ezért most már csak 13 gyerekkel vagyunk. Minden hónapban van egy hétvégi programunk, ami vagy egy kirándulás, vagy egy lelki gyakorlat, vagy egy sima ilyen kicsit kikapcsolódósabb hétvége, illetve van egy táborunk is, az erdőben vagyunk kint. Most mi már idén elkezdtünk ilyen félvándor jellegű tábort csinálni, és az összes táborunknak van egy ilyen kerettörténete, amivel a gyerekekhez egy kicsit közelebb tudjuk vinni ezt az egészet. Volt titkos ügynökös táborunk, most honfoglalós táborunk volt, de a legjobb eddig a Star Wars-os tábor, mert hát nyilván mai fiatalok is hozzájuk ez nagyon közel áll, és nagyon-nagyon szerették. Hát én a csapatban, meg a vezetésben én a személyes kapcsolatokat tudnám így legerősebb jellemzőként kiemelni. Minden gyerekkel megvan egy ilyen személyes kapcsolatom. A 12 gyerek az még pont egy olyan ideális szám, vagy 13, akikkel így tudok 1-2 percet úgy személyesen oda rájuk figyelni, és megkérdezni velük, hogy mi volt a héten, és ez nekik nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon sokat ad. Ami nehézség szerintem nagyon sokszor, hogy a szülőkkel való kommunikáció, hogy a gyerekek lelkesen jönnek, meg szívesen jönnek, de a szülők egy kicsit mást várnának, más szeretnének, vagy éppen van valami problémájuk, és azt sokszor nem felénk közlik, hanem így egymás között így hergelik egymást, ami sokszor nekünk annyira nem esik jól, és sokkal tisztább lenne, hogyha felénk jönnének és fordulnának, de szerencsére ez így nekem így a 5,5-6 év alatt így kezd egy szépen kisimulni. Most idén összecsináltunk egy fogadónapot, ahol az összes szülőpárossal találkoztunk, és egy-egy órát elbeszélgettünk velük. Így egyeztettünk, hogy mi mit látunk a gyerekben, ők mit látnak, és milyen irányba visszük őt. És ez nagyon jó volt, hogy így a szülőket is jobban megismertük, a gyerekeket is, mert hát mi csak hetente 2 órát látjuk őket, a szülők meg azért sokkal többet vannak velük, és ezért nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk, amit ha ez nem lett volna, akkor nem tudunk meg a gyerekekről.
Igen, ennek tükrében meg jól is alakult, hogy kihagytam egy kedves anekdotát, így ahogy a Blanka így elmondta, hogy mennyi időt szán a gyermekeire. Pár évvel ezelőtt még Elter András volt a Regnum iroda vezetője, és a központi statisztikai hivatal megkérte, hogy így becsülje meg, hogy nagyságrendileg hány önkéntes óra az, ami egy év alatt megvalósul a Regnumban. Nem tudjuk, hogy milyen számot küldött el András, de azt tudjuk, hogy a központi statisztikai hivatal visszakérdezett, hogy nem számolta el esetleg 1-0-val vagy 2-vel. Tehát, hogy így nekik a tizede vagy a százada egy reálisabb szám lett volna, mint amit így az András kikalkulált.
A regnumi hagyományokat követve most már megkérdezem, hogy ki az, aki hallott az Antiókiáról? Ez nem olyan régi dolog az Antiókia, ez a 1960-as években alakult. Akkor egy nagy válság volt Amerikában, és ebből fejlődött ki tulajdonképpen. Az amerikai Notre Dame egyetemen találták ki ezt a dolgot, ezt gondosan megszerkesztették. Ez az egyetem, ez teológia és pszichológia diplomákat adott, és BSC, MSC, sőt doktori témában is. És itt jezsuiták, pszichológusok találták ki ezt az egész dolgot, ha csinálták meg, hiszítették ennek a leírását, és ez alapján terjedt el, először Ausztráliában, majd az ausztrál környező szigetvilágokon, Filippinoknál és egyéb kisebb szigeteken, és innen durván 25 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra. Magyarországon virágozni kezdett ez a mozgalom. Meg kell mondanunk, hogy Európában nincsen semmelyik más országban Antiókia, tehát az egyetlen, Európa egyetlen Antiókia közösség csapata az itt Magyarországon létezik.
Mi egy család modell alapján működünk. Minden Antiókia közösségben van legalább egy szülőpár. Az se baj, hogyha egy ilyen nagyobb családba, mondjuk 80-90 fiatalhoz azért két szüleje is van ennek a 80-90 fiatalnak, ez egy fizikai teljesítőképesség miatt is, de mondjuk egy szülőpár van, fiatalok, ez a mi nagy antiókiás családunk. A regnumiakhoz kapcsolódva inkább a változást képviseljük az ő állandóságukkal szemben, és a másik, hogy ők így elhangzott, hogy 18 éves kor után itt vannak gondok, vagy megoldásra váró problémák. Mi körülbelül 18 éves kornál kezdünk. Ezt persze finomítjuk. A vidéki Antiókiák inkább 14-15 éves kortól, mondjuk 20 éves korig. Az egyetemi városokban lévő Antiókiák pedig 17 alsó korhatártól, hát 25 évig senkit nem szoktunk elküldeni, mindenkinek más-más a közösségi érettsége. Eddig sikerült mindig menedzselni. Az országban van, hát mindig 15 és 20 Antiókia közösség körülbelül, ez is változik, Antiókiák néha megszűnnek, szünetelnek, újak születnek, de alapvetően azért élünk és működünk 25 éve, azon kívül, hogy mi most itt a Magyar Antiókia közösséget képviseljük, a Szent Imre Antiókia például már a 45. hétvégéjére készül, ami azt jelenti, hogy ugye minden ősszel és tavasszal van egy hétvégénk. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan 22 és fél éve hétvégéket rendezünk minden ősszel és minden tavasszal. Ez a kulcsa annak, hogy bekerüljenek hozzánk a fiatalok személyes meghívás alapján, és utána két hétvége között zárt közösségként üzemelünk. De ez ugye érezhető, hogy ez pár hónapról van szó, és utána megint kinyitjuk a kapukat, és várjuk azokat, akik szeretnék megismerni a Jóisten felé, hogy együtt lépkedjünk. A közösségünk nagyon jól kitalált, és dokumentált, és leírt program szerint működik. Tehát a hétvégéink percről percre ki vannak dolgozva. A bevezetők, amit a fiatalok mondanak, és ez megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy fiatalok beszélnek fiataloknak. És ezt gondolom mindenki, aki fiatalokkal foglalkozik, tudja, hogy mondhatunk mi bármit, kicsit régebb óta fiatalok. Az az igazán hatékony, amit egymásnak mondanak el. Vagy az örömeikről, tehát tanúságtételek, vagy a zsákutcákról falnak mentem, de ezek nem anekdótázások, hanem nagyon pontosan leírt, vezérfonalak alapján írt tanúságtételek. Ugye akár a hétvégén bevezetői is nagyon pontosan le vannak írva, hogy miről szól a hétvége, és egy ív mentén haladunk, és nem össze-vissza beszélünk, hanem valahonnan eljutunk, tehát konkrétan Isten hívásától eljutunk a Krisztusért dolgozni. Tehát mi vagyunk körülbelül 80-an egy hétvégén. Ez azt jelenti, hogy mondjuk jön 15 új tavasszal, 15 ősszel, és körülbelül egy év alatt annyi ember megy ki is. De ez csak a mi közösségünkre jellemző, mert vannak kisebb közösségek, vannak lassabban rotálódó közösségek. Ezt így kell elképzelni, hogy állandóan van egy bemenet, meg van egy kimenet. Ez minden Antiókiára jellemző, az, hogy így épül föl. Azt segítjük, hogy a fiatalok fiatal felnőttből felnőtté, vagy a kamaszból fiatal felnőtté érjenek egymás segítségével és a Jóisten segítségével.
Kedves hallgatóink, a Regnum Marianum és az Antiókia közösségek működését mutattuk be. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise az igazságosság erényéről. Legyünk igazzá, mert ezt tesz boldoggá. Interjú kötet jelent meg Ferenc pápa 16. Benedekhez fűződő emlékeiről, az utód címmel. Az üres sír kegyelemmel teli tartalma. Húsvét keddi tűnődés Mária Magdolnával. Vértesajai László emlékedése. Ferenc pápa katekézise az igazságosság erényéről. Legyünk igazzá, mert ez tesz minket boldoggá. Húsvét szerdán délelőtt a Szentatya a bazilika előtti téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelyen az igazságosság erényét méltatta. Igaz emberekké kell lennünk, mert ez tesz minket boldoggá. A sarkalatos erények közül az igazságosság kiváltképpen társadalmi erény. Kezdte beszédét Ferenc pápa, és idézte az egyház katekizmusának tanítását. Az igazságosság erkölcsi erény, amely erőssé és állatotossá teszi az akaratot abban, hogy megadja Istennek és a fele barátnak, amivel tartozik nekik. Gyakran idézik a hozzá kapcsoló mottót, unicoique suum, vagyis mindenkinek a sajátját. Ez a jog erénye, amely az emberek közötti kapcsolatokat pártatlanul szabályozza. Jelképe a mérleg, amely egyenlő esélyeket kínál az embereknek, különösen akkor, ha valamiféle egyenlőtlenség veszélye áll fönn. Célja, hogy a társadalomban mindenkivel méltóságának megfelelően bánjanak. Már a régi mesterek is tanították, hogy ehhez más erények is kellenek, mint a jó akarat, tisztelet, hála, kedvesség és tisztesség. Ezek olyan erények, amelyek hozzájárulnak az emberek jó együttéléséhez, hangsúlyozta nyomatékkal a pápa. Érthető, hogy az igazságosság alapvetően szükséges a békés társadalmi együttéléshez. Ezért a jogokat tiszteletben tartó törvények nélkül a világ élhetetlen dzsungel lenne. Igazságosság nélkül nincs béke. Ha ugyanis az igazságot nem tartjuk tiszteletben, konfliktusok keletkeznek, mert igazságosság nélkül az erősek felülkerekednek a gyengéken, ami nem helyes. Az igazságosság erénye nagyban és kicsiben is ott. Nem csak a törvényszéki tárgyaló termeket érinti, hanem a mindennapi élet etikáját is. Őszinte kapcsolatokat létesít másokkal, megvalósítja az evangélium előírását, amely szerint a keresztény beszéd igen-igen, vagy nem-nem. Az igaz ember azért ügyel saját magatartására, hogy az ne legyen káros másoknak, de ha hibázik, akkor bocsánatot kér.
Se sbaglia, si scusa.
Az igaz ember mindig bocsánatot kér, ismételte meg a pápa. Bizonyos esetekben még személyes javait is képes feláldozni a közösség javára. Rendezett társadalomra vágyik, ahol az ember ad tekintét a pozícióknak, és nem fordítva. Nem kér protekciót, sem szívességet, de szereti a felelősséget, példamutatóan él és támogatja a törvényességet. Ez ugyanis a korrupció legfőbb ellenszere, ezért is fontos főként a fiatalokat a törvényesség kultúrájára nevelni. Az igaz ember továbbá kerüli a rágalmazást, a hamis tanúzást, a csalást, az uzsorát, a gúnyt és a becstelenséget. Betartja a szavát, visszaadja a kölcsönt, megfelelő fizetést ad minden dolgozónak. Nem hoz elhamarkodott ítéleteket másokkal szemben, de megvédi mások hírnevét és jó hírét. Noha senki sem tudja, hogy sok-e vagy kevés az igaz ember a világban, de az igazak kegyelmet és áldást vonzanak magukra és a világra. Ők nem moralisták az ügyvédek szerepében, hanem becsületes emberek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik szívükben hordják az egyetem és testvériség javát, amire ma oly nagy szükség van. Igaz emberekké kell lennünk, mert ezt tesz minket boldoggá, zárta katekézisét Ferenc pápa. A katekézis követően Ferenc pápa ismét megújította az azonnali tűzszünetre felszólító határozott kérését a gázai övezetben. A pápa mély sajnálatát fejezi ki az önkéntesek miatt, akik a humanitárius segélyek szétosztása közben haltak meg Gázában. Imádkozik értük és családjaikért. A meggyötört Ukrajna szenvedésének bizonyságára a pápa felemelte a kezében egy 23 éves ukrán fiatal katona rózsafüzérét és újszövetségi szentírását, amelyet Alekszandr olvasott és imádkozott. Majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte és mindenkiért, aki meghal a háború őrületében.
Interjúkötet jelent meg Ferenc pápa 16. Benedekhez fűződő emlékeiről, az utód címmel. Javier Martínez Brocal, spanyol újságíróval beszélget Ferenc pápa abban a könyvben, amelyben felidézi elődjéhez fűződő emlékeit. Mindig megvédett, sosem avatkozott közbe, dicséri diszkrécióját Ferenc pápa, aki mellett a Vatikánban 10 éven át élt, csendben, imádságban, a nyugalomba vonult 16. Benedek. Ezentúl a pápák feletti virrasztás és temetésük olyan lesz, mint minden más keresztény emberé, intézkedett Ferenc pápa. Nagyon kedves, szelíd ember volt. Volt, hogy egyesek felhasználták őt, talán nem rossz szándékkal, és korlátozták mozgásterét. Sajnos bizonyos értelemben bekerítették. Nagyon finom ember volt, de nem gyenge, hanem erős. Önmagával szemben alázatos volt, és nem akarta másokra kényszeríteni az akaratát, ezért sokat szenvedett. Többek között így emlékszik Ferenc pápa elődjére, 16. Benedekre, abban az interjúkötetben, amely április 3-án jelent meg Javier Martínez Brocal újságíró tollából, az Utód címmel, a spanyol Planeta kiadónál. Hagyta, hogy fejlődjek, türelmes volt, és ha valamit nem nézett jó szemmel, 3-szor vagy 4-szer is meggondolta, mielőtt szóvá tette volna nekem. Hagyott fejlődni, és engedte, hogy szabadon döntsek. Meghagyta a szabadságomat, sosem avatkozott közbe. Egy alkalommal, amikor nem értette az egyik döntésemet, egészen természetesen kért magyarázatot. Azt mondta, nézd, ezt nem értem, de a döntés a te kezedben van. És akkor elmagyaráztam az indokaimat, és ő örült neki. Ferenc pápa a könyvben elmondja, hogy elődje sosem szegült szembe a döntéseivel. Sosem vonta meg tőlem a támogatását. Talán volt olyan, amivel nem értett egyet, de sosem mondta. Ferenc pápa felidézi az utolsó alkalmat, amikor élve látta 16. Benedeket 2022. december 28-án. Benedek az ágyban feküdt. Eszméleténél volt, de nem tudott beszélni. Rám nézett, megszorította a kezem. Értette, amit mondok, de nem tudott megszólalni. Egy darabig vele maradtam, néztem őt, és fogtam a kezét. Tisztán emlékszem világos szemére. Mondtam neki néhány szeretetteljes szót, és megáldottam. Így búcsúztunk el egymástól. A pápaságok közötti folytonosságról is szól Ferenc pápa a könyvben. Ahogy én látom az elmúlt pápákat, minden utódot a folytonosság jellemzi. Folytonosság és különbözőség, mert a folytonosságba mindenki belevitte saját személyes karizmáját, de mindig megmaradt a folytonosság, nem volt törés. Egy konkrét esetet is elmesél Ferenc pápa, amikor 16. Benedek megvédte őt. Nagyon szép beszélgetésünk volt vele, amikor néhány bíboros elment hozzá, mert meglepődtek a házasságra vonatkozó szavaimon, ő pedig nagyon egyértelmű volt velük. Egy nap beállítottak hozzá, lényegében azért, hogy eljárást indítsanak ellenem, és megvádoltak előtte, hogy támogatom a homoszexuális házasságot. Benedek nem izgatta föl magát, mert pontosan tudta, mit gondolok erről. Meghallgatta valamennyiüket, egyenként, megnyugtatta őket, és mindent elmagyarázott. Egyszer azt mondtam, hogy mivel a házasság egy szentség, nem lehet homoszexuális pároknak kiszolgáltatni, de mégis valamilyen módon garanciát vagy polgári védelmet kell adni ezeknek a kapcsolatoknak. Azt mondtam, hogy Franciaországban létezik az élettársi kapcsolat formája, ami első látásra jó megoldásnak tűnik, mert nem korlátozódik a házasságra. Például, gondoltam, be lehet fogadni 3 nyugdíjas személyt, akiknek szükségük van rá, hogy osztozzanak az egészségügyi szolgáltatásokban, az örökségben, a lakhatásban, és így tovább. Úgy értettem, hogy ez érdekes megoldásnak tűnt nekem. Egyesek pedig elmentek Benedekhez beárulni, hogy eretnekségeket mondok. Ő meghallgatta őket, és nagyon emelkedetten segített nekik megkülönböztetni a dolgokat. Azt mondta nekik, ez nem eretnekség. Így védett meg engem. Mindig megvédett, mondta Ferenc pápa. A spanyol újságíró arról is kérdezte a pápát, hogy mit gondol a 16. Benedek halálakor megjelent könyvekről. Nagy fájdalmat okoztak. Nagyon szomorú, hogy a temetés napján olyan könyvet adnak ki, ami mindent a feje tetejére állít, igaztalan dolgokat mesél el. Természetesen nem ráz meg, úgy értem nem befolyásol. Fájt, hogy Benedeket felhasználták. A könyvet a temetése napján jelentették meg, és ezt úgy éltem meg, mint a nemesség és emberség hiányát. Ferenc pápa azt is elárulta Javier Martínez Brocalnak, hogy már intézkedett a pápai temetések felülvizsgálatáról. Ez azt jelenti, hogy 16. Benedek ravatali virrasztása volt az utolsó eset, amikor a pápa testét a koporson kívülre helyezték és párnákkal felravatalozták. A pápák feletti virrasztás és temetésük úgy történjék, mint az egyház bármely más gyermekénél, méltósággal, mint bármelyik kereszténynél, rendelkezett Ferenc pápa.
Az üres sír kegyelemmel teli tartalma. Húsvét keddi tűnődés Mária Magdolnával, Vértes Ajai László írása. Olyan az a frissen metszett sír húsvét hajnalán, mint a szülés utáni anyaméh. Kivérezve, kifosztva, üresen, és mégis kimondhatatlan büszkeséggel hordozza azt, amit egyes egyedül csak ő tud, mert ez csak az ő titka, hogy aki 3 napon át benne szendergett, mégis él. Nem hiába hordta, lám életre hordta. A sír gyorsba takadt magzata kilépett annak méhéből, és bár elindult a maga útján, finom rendezéssel egy-két eligazító jelet mégis hátrahagyott nekünk. Kettel nem csak olvassák a megváltás immár limlom jeleit, hanem meg is sejtik annak üzenetét. Egyébként olyan szépen tapintatos annak a sírnak az evangéliumi megközelítése, már maga ez az eljárás is üzenet arról, hogyan is érkezünk meg mi a titok nyitjához. A jánosi tanúságtétel szerint elsőként Mária Magdolna ment ki a sírhoz. Még sötét volt. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Olyan nagy a tisztelet a részéről, hogy meghátrál benne a természet és asszonyi kíváncsiság. Nem lép be a sírba, pedig hányszor lépett ő bele korábbi életében mások intimitásába és fordítva. Majd az apostolok gondolja, és már is cselekszik. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. Aztán következik a két tanítvány hajnali gyors futása, és annak a másiknak a gyorsabb érkezése. Behajol, de nem megy be. Megvárja tapintattal Pétert, az elsőt, aki tekintéllyel belép, és csak őt követve megy be, aztán ő is. János, a szeretett tanítvány, odahajtja most is a fejét a hátrahagyott gyolcsokhoz és a külön fekvő kendőhöz. Mi ennek csak két szavas, mégis világrengető közlését ismerjük. Látta és hitt. Az evangélista aztán visszatér Mária Magdolnához, aki persze kikísérte a tanítványokat a kertbe, majd ott maradt. Ott maradt sírni. Sír és sírdogál, és ahogy lehajol, egyszer csak betekint a sírba. Amit látott, elmondta Jánosnak, és ez most nagyon fontos. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste feküdt, két fehér ruhás angyal ül, az egyik fejnél, a másik lábnál. Figyelmünket ekkor, joggal, gyorsan elrabolja a párbeszéd a Magdolna mögött megjelenő mester és az asszony között, főként annak a csodálatos személyiségét szemléljük már csak a megszólításon keresztül is. Miriam, Mária, Rabboni, mesterem. Évszázadok teltek el, amíg annak a fejtől lábtól ülő két angyalnak a szerepe és üzenete az egyházban lassanként világossá lett. Bár írtak róla szorványosan az egyházatyák, de nem lett átütő ereje meglátásaiknak. Márpedig János evangélista tudatosan továbbítja és hangsúlyozza mindazt, amit Mária Magdolna látott. Hol van a kinyilatkoztatásban olyan híradás, amely egy helynek két végére egymással szembe egy-egy angyalt állít? Van ilyen hely, mégpedig Mózes második, vagyis a kivonulás könyvében, amely a szövetség ládája elkészítését rendeli el, amit rövidítve így olvashatunk. Készíts akácfából egy ládát, von be színaranyjal, és a ládába helyez majd el a bizonyságot, a 10 parancsolatot. Csinál meg tovább az engesztelés tábláját tiszta aranyból. Készíts vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére. Állítsd az egyik kerubot az egyik végére, a másikat a másik végére. Az engesztelés tábláját pedig helyezd a láda tetejére. Én ott fogok veled találkozni, és a törvény ládáján álló két kerub között az engesztelés táblájáról közlöm majd veled mindazt, amit mondani akarok. Ott találkozom veled, és közlöm ott, amit mondani akarok. A szövetség ládája tehát, szép régi magyar szóval a frigyláda, Isten jelenlétének a jelképe, és mint ilyen a vele való találkozás helye, ahol ő kinyilvánítja szándékát. Felületes rátekintésre a szövetség ládája valójában csak üres trón, amelyen Isten láthatatlanul trónul. A hittel szemlőnek azonban a kiengesztelődés helye, ahova az áldozat bemutatóját, a mi urunkat Jézus Krisztust és a bemutatott áldozatot, mint leült bárányt, elhelyezték. A Vologdai Múzeum egyik ritka ikonja a 15. század végéről éppen erről tesz bizonyságot. Az ikon vélhetőleg Szent André Rubiov iskolájából került ki, mert a fejtől láttól ülő angyalokat a híres Szent Háromság ikon alakjai ihlették. A sír maga a föld feltépet sötét méhe, ahol középütt a sírláda, mint tömör aranyból készült szövetségszekrénye rajta a kiengesztelődés táblájából. A kerubok szeme a kiengesztelődés propiciárium táblájára szegeződik, amelyen gonddal kiterítve fekszik az üdvözítő gyolcsleple és külön az álkendő. Hirtelen ránézésre olybá tűnik, mint a születés ikonja. A gyolcsok, miként az angyalok ruhája is oly vakítóan fehérek, mint a színeváltozás hegyén. Középütt az anya helyén a három kenetvívő asszony, akik nem találván az Úr testét, kezükben görcsösen szorítják az olajukat, de szemük is kezük gesztusa csupa vergődő aggódás. Ám még így is ők hárman, az emberi homályos látáson túl, arra a rubjovi szent három alakra is utalnak. A kerubok keze azonban békés és szerint beszéd. Mindkettő jobbja a két gyolcs közé mutat arra a testre, melyet egykor alázattal befőttek. Az ikonfestő hitteteli ecsettolla azonban még valami hallatlan mutat nekünk. A találkozás és megnyilatkozás ládája immár oltár, és mint ilyen Krisztus misztikus teste, vagyis az egyház. Test, amelynek oldalából vér és víz folyik ki. Valóban, éppen felén fordulva csorog a megváltás vére és a keresztség vize, mint fölbuzgó két forrás, hogy bennünk új életet fakasszanak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem vársz, mibe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a város zaját, nincs messze sír, reát talál. Az Úr egy éjszakán. Hang nélkül szól, figyeld a lélek
A nap verse.
Rónai György, faág. Faág, 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 honnan hajolsz ablakomba, lengedezve, hajladozva, mint egy madár, honnan szállsz az ablakomba, faág? Faág. Egyszer csak itt vagy, ha kinézek, kellős közepében a télnek, rózsaszín illatot ontva, faág, faág az ablakomba. Egy régi tavaszból japáni bájjal, barna vesződön elszórva virággal, törékenyen, mint egy jégvirág, faág, faág. Vázámban, aminek a neve emlék, kéklő vízben ringat a nemlét. Onnét hajoltál az ablakomba, lengedezve, bólogatva, hajladozva. Faág, faág, mandulafaág.
Rónai György Faág című versét Jakó Beáta mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Atyám, őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!